Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Előzetesben P. László aljas indokból elkövetett emberöléssel és kifosztással gyanúsítják.
Házi őrizetbe helyezték Csatári Lászlót, a 97 éves egykori csendőr már várta a rendőröket.
A bankok fele legyen magyar, a kormány új gazdasági modell kiépítésén dolgozik.
Állítólag krokodilt láttak a hármas körös holtágában, a helyiek nem hisznek a pletykának.
Aljas indokból elkövetett emberöléssel és kifosztással gyanúsítják P. Lászlót, bandikat, a feltételezett gyilkosát.
Különleges biztonsági intézkedések mellett alig negyed óra alatt döntött a bíróság, a férfi 30 napra előzetes letartóztatásba került.
Ügyvédje szerint mostanra tudatosult benne, hogy mi történt és megbánta tettét. Pintér Sándor belügyminiszter közben a közszolgálat halottjának nyilvánította bandikatát, aki a rendőrségen dolgozott pszichológusként.
4:11 körül 20-30 rendőr érkezett a pécsi törvényszék épülete mögé. Sorfalat alkottak, és még szalaggal is körbekerítették azt a biztonsági területet, ahová senki, még az újságírók sem léphettek be. Valamivel 10:30 után pedig megérkezett az a lesötétített autó is, amelyben P. László bandikat a rendőrségi pszichológus meggyilkolásával gyanúsított férfi ült. A törvényszék hátsó garázsába ment be a kocsi. Alig több mint negyed órás várakozás után jött ki ugyanez az autó, benne ismét P. Lászlóval. Ennyi idő alatt már döntött is a bíróság arról, hogy 30 napra előzetes letartóztatásba helyezik a 26 éves férfit.
Aljas indokból elkövetett emberülés büntettének megalapozott gyanúja miatt bíróság megítélése szerint fennáll a szökéssel rejtőzés veszélye, a tanúk befolyásolásának, tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésének a veszélye. A bíróság az előzetes letartóztatást egy hónapra rendelte el, azt valamennyi fellebbezésre jogosult tudomásul vette, így a végzés jogerős.
P. László kirendelt védője tárgyalás után azt mondta, hogy a férfi ismét beismerte a gyilkosságot, és állítása szerint csak most tudatosult benne, hogy mit tett.
Mindenben fenntartja a rendőrségi vallomását, és megbánta a cselekményét.
A férfi vallomása szerint a lányt nem ismerte, vele véletlenül találkozott a háza előtt, ahol leszólította. Majd megpróbálta megerőszakolni, de a lány védekezett. Ezután erre a bokros területre menekült, ahol a férfi utolérte és megfojtotta, majd kifosztotta.
Kapitány ennyiben helyesen adott hangot annak, hogy jó szakmai munka folyt.
Páva Zsolt Pécs polgármestere tájékoztatást kért a városi rendőrkapitánytól, majd bejelentette, hogy hamarosan még 10 köztéri kamerát szerelnek fel a városba a meglévő 30-on kívül.
Azokat a közterületeket, ahol a rizikó nagyobb, vagy fokozottabb, ott legyen mindenképpen kamera. Tehát ezt a megfigyelő rendszert kell a város minél több pontján kiterjesztenünk. Ezt a megindult programot kell felgyorsítanunk végső soron.
A polgármester azt kérte a városi kapitánytól, hogy gyakrabban járőrözzenek a városban. Mint mondta, a cél az, hogy csökkenjen a bűncselekmények száma, így biztonságosabb legyen a város.
Várható volt egy ilyen bűneset, mert a városban megromlott a közbiztonság. Ezt mondta Németh Zsolt jobbikos országgyűlési képviselő Pécsett. A politikus ismét megerősítette, hogy az ellenzéki párt szerint a kirívóan súlyos bűncselekmények esetében újra alkalmazni kellene a halálbüntetést.
Jobbik ugye megalakulása óta azt mondja, hogy vissza kell állítanunk a halálbüntetést, az ilyen kirívóan társadalom ellenes szörnyű bűncselekményeknél ezt alkalmazni is kéne, és ezt már ugye megfogalmaztuk például a legutóbb a vadászgyilkosságok után, ugye ott is egy szörnyű kivégzés történt.
Házi őrizetbe helyezte a bíróság Csatári Lászlót, a kassai internálótábor volt parancsnokát. A 97 éves egykori rendőrtisztet hajnalban vették őrizetbe, háborús büntet gyanúja miatt. Csatári Lászlót tavaly ősszel jelentette fel a jeruzsálemi Simon Wiesenthal központ. A szervezet igazgatója azóta többször sürgette a férfi bíróság elé állítását. Az ügyészség szerint már július elején döntöttek arról, hogy Csatári Lászlót gyanúsítottként hallgatják ki.
Csatári László ellen a hét elején elfogató parancsot adott ki az ügyészség. A Wiesenthal központ sajtó nyilatkozatai után ugyanis Csatári László elköltözött bejelentett lakcíméről. A férfit a Nemzeti Nyomozóiroda célkörözési osztálya fogta el hajnalban egy budapesti lakásban. A rendőrök átadták az ügyészeknek, akik őrizetbe vették.
A budapesti nyomozóügyészség eljáró ügyészei a mai napon őrizetbe vették, és gyanúsítottként kihallgatták Csatári Lászlót. háborús büntet miatt.
Kihallgatásán Csatári László tagadta a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, és panaszt tett a gyanúsítás ellen.
Tagadta teljes körülön a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, és ezt ő részletesen ki is fejtette. Különböző dokumentumokat csatolt, ugye akkori korabeli dokumentumok tömkelegét is, illetve személyes feljegyzéseit is csatolta, amiket ő úgy gondolja, hogy felhasználható a védekezés során.
Csatári Lászlónak a vele közölt gyanúsítás szerint 1944-ben a kassai internálótábor parancsnokaként köze volt csaknem 12 ezer ember deportálásához. Kihallgatásán azzal szembesítették, hogy minden esetben jelen volt, amikor a deportálást végző csendőrség a németek által megszállt területeken lévő koncentrációs táborokba indította a fogva tartottakkal zsúfolt tehervagonokat. A gyanú szerint Csatári László emellett rendszeresen korbáccsal verte az internáltakat. A Simon Wiesenthal központ igazgatója szerint Csatárinak ukrajnai deportálásokhoz is köze lehet. Áprilisban a holokauszt emléknapján neveztük meg őt első számú gyanúsítottként, akkor találtunk újabb bizonyítékokat arra, hogy kapcsolatba hozható több száz zsidó Kassáról Ukrajnába való deportálásával, mondta Efraim Curov. A háborús büntettel gyanúsított Csatári Lászlót a bíróság házi őrizetbe helyezte. A férfi egy szót sem szólt, amikor kiengedték.
Mit szól a gyanúsításhoz?
A házi őrizet egyelőre egy hónapig tart, de a bíróság az ügyészség indítványára meghosszabbíthatja. Csatári László a lakását mostantól csak a bíróság engedélyével hagyhatja el. A házi őrizet szabályainak betartását a BRFK ellenőrzi.
Felháborító Magyarország külföldi segédlettel folyó lejáratása, idézem, a vélt és mesterségesen gerjesztett antiszemitizmus elleni küzdelem jegyében, mondta Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakció vezető helyettese a Csatári üggyel kapcsolatban. Az ellenzéki politikus szerint nyár nem telhet el anélkül, hogy a jeruzsálemi Simon Wiesenthal központ vezetője ne találná meg Magyarországon a legkeresettebb náci bűnöst.
Idei mélypontjára esett a magyar csődkockázat, vagyis az úgynevezett CDS felár, ami azt mutatja, mekkora a kockázata annak, hogy az ország nem tudja visszafizetni államadósságát. Magyarországot a friss adatok szerint több eurozóna tagállamánál, így Olaszországnál, Spanyolországnál és Portugáliánál kevésbé kockázatos helynek tartják a befektetők. Közben folytatódott a nemzetközi szervezetek és a magyar kormány megbeszélése a hitelkeretről. Az IMF képviselői után az Európai Unió küldöttsége érkezett Budapestre. A delegáció délután a Nemzetgazdasági Minisztérium épületében tárgyalt, de csak úgy, ahogy tegnap a megbeszélésekről ma sem nyilatkozott senki.
A Magyarország megújítása programban végrehajtott kormányzati intézkedéseket mutatja be Washingtonban Szijjártó Péter. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára olyan Magyarországon is működő amerikai cégek vezetőivel is tárgyalt, amelyek a közeljövőben új beruházásokat terveznek. Az államtitkár szerint jó esélyünk van ezek elnyerésére.
Alapvetően elégedettséggel tölti el a Magyarországon működő cégeket az, hogy a kormány elkötelezett a bürokrácia és az adminisztrációs terhek csökkentése iránt. Örömmel fogadják az adórendszert egyszerűsítő lépéseinket, az arányos adót, a társasági adó csökkentését, a járulék csökkentéseket, és látják azt a törekvésünket, hogy Európa termelési központjává kívánunk válni, és a legversenyképesebb befektetési környezetet szeretnénk létrehozni.
Új gazdasági modell kiépítésén dolgozik a kormány, amelynek része, hogy a magyarországi bankrendszer fele magyar kézben legyen. Ezt Orbán Viktor jelentette be még tegnap. A miniszterelnök szerint, ha ezt sikerül megvalósítani, akkor ez egyedi lesz egész Közép-Európában. Az általunk megkérdezett szakértők szerint a hazai családi mikro- és kisvállalkozások talpon maradása szempontjából ez fontos lépés lenne, mert így feltehetőleg jobban, gyorsabban és egyszerűbben jutnak hitelhez.
Ezt a takarékszövetkezeti fiókot naponta csak nem 100 ügyfél keresi fel. A többségük vállalkozó és hitel után érdeklődik. Ugyanez igaz az országban működő további 1600 ilyen fiókra. Feltehetőleg ez is szempont volt, amikor az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank úgy döntött, megveszi a takarékbank meghatározó 38%-át. Így szeretne ugyanis befolyást szerezni a takarékszövetkezeti rendszerben, hogy azon keresztül pörgesse fel a lefagyott hitelezést, főként a kisvállalkozások számára. A takarékbank állami befolyása része lehet annak az új gazdasági modellnek, amiről kedden beszélt a miniszterelnök.
Az új gazdasági modellnek része még, amit szintén nem szoktam vék alá rejteni, bár nagyon nagy viták vannak belőle, az pedig egy új bankrendszer kialakítása, amely azt célozza, hogy a bankrendszer 50%-a az magyar kézben legyen.
A bankszövetség egyelőre nem kívánta kommentálni a kormányzati elképzelést.
Általánosságban azt mondhatjuk el, hogy tagjaink Magyarországon működnek, a magyar gazdaság sikerében érdekeltek, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi körük milyen és hány országból tevődik össze.
Nagyon gyors lépésre van szükség a kormány.
Az MT Hírcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint a külföldi bankok jelenleg nem, vagy nagyon nehezen adnak hitelt a kisvállalkozásoknak.
Ezért nagyon fontos lenne, hogy az új tervnek megfelelően magyar tulajdonban lévő bankszektor alakuljon ki, aki a család és mikrovállalkozások, kisvállalkozások hitelezését elősegíti. Ha ez nem következik be, nem csak a fejlődésünk, hanem a talpamaradásunk is kétségesé válik.
Jelenleg a magyarországi bankok 13%-a van csak magyar tulajdonban. Ezek a pénzintézetek döntően kisbankok. Ezek feltőkésítésével lehetne növelni a magyar bankrendszer súlyát.
Az állam szempontjából nézve becsléseim szerint 2-3 ezer milliárd forintnyi tőke kellene ahhoz, hogy felépítsenek egy akkora bankszektort, amekkora a külföldi bankok jelenléte jelenleg ma Magyarországon.
Az elemző szerint tavaly a külföldi bankok 1000 milliárd forint forrás vontak ki Magyarországról, vagyis ennyivel kevesebb hitelt nyújtottak a magyar vállalkozásoknak. Ez is alátámasztja a magyar bankrendszer kiépítésének fontosságát.
Az új Széchenyi terv eredményeit összegzi Orbán Viktor miniszterelnök holnap. A kormányfő a fejlesztéspolitika államigazgatási önkormányzati non-profit és gazdasági kedvezményezettjeivel konzultál. Petykó Zoltánnal, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökével beszámol az új Széchenyi terv céljairól és eredményeiről. A kormányfő a napokban a Fidesz választási szövetségeseivel és együttműködő partnereivel folytat megbeszéléseket. Tegnap a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségével tárgyalt Budapesten, hétfőn pedig a Keresztény Demokrata Néppárt vezetőivel találkozott.
Betlehembe, palesztin területre látogatott ma Áder János köztársasági elnök. Az államfő megbeszélést folytatott Abbász elnök keresztényügyi főtanácsadójával és a turisztikai miniszterrel. A főtanácsadó arról beszélt, hogy szükség van az izraeli-palesztin békefolyamat felújítására. Áder János ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a magyar kormány tárgyalásos megoldást szorgalmaz, és nem tartja célra vezetőnek az egyoldalú lépéseket, mert azok nem segítik elő a béke folyamatot. A megbeszélésen szóba kerültek a magyar-palesztin oktatási kapcsolatok is. Áder János Betlehemben megtekintette a születéstemplomát, amelyet a keresztény hit szerint Jézus születésének helyén építettek. A 4. századi templomban három felekezet, az örmény keresztény, a görög ortodox és a katolikus egyház képviselői fogadták Áder Jánost.
99 forintnál nem lesz olcsóbb a magyar dinnye kilója az áruházláncokban, legalábbis azokban, amelyek erről megállapodtak a minisztérium és a termelők képviselőivel. Így a termelőknek sem lesz veszteségük a túl alacsony árak miatt, cserébe pedig a vásárlók az ígéret szerint a lehető legjobb minőségű magyar dinnyével vehetik meg az üzletekben.
Kopogtatással ellenőrzi Pap László, milyen érett a dinnye a földjén. A nagycserkeszi termelő 2,5 hektáron termeszti a gyümölcsöt. Hektáronként legalább 700 ezer forintot fordít rá egy évben. Azt mondja, csak akkor éri meg neki, ha jó áron veszik át a kereskedők.
Valahol határt kell húzni ennek a ceremóniának, hogy itt ne a multik gazdagodjanak, hanem a magyar nép, a magyar termelők.
Hogy lenne az?
Egyes áruházláncokban jelenleg 99 forintba kerül a dinnye kilója, de azt ígérik, ennél olcsóbban később sem adják majd, legalábbis azok, amelyek megegyeztek a szaktárcával. Azt mondják, ez az ár elfogadható a multiknek és a termelőknek is, így kilónként 40 forintot kaphatnak a gazdák, ami után még áfát sem kell fizetniük.
Nagyjából 5-6 forinttal drágában tudják eladni kilogrammonként az árujukat, mint amennyire megtermelik. Ez hektáronként 4 és 600 ezer forint közötti árbevételt jelent a gazdáknak, ami azt jelenti, hogy ebből már meg tudnak élni.
A magyar dinnyét népszerűsítő kampány részeként több áruházban ezentúl csak magyar dinnyét lehet majd kapni, a polcokra pedig csak a legkiválóbb gyümölcsök kerülhetnek.
Ami gyenge minőségű, az
kereskedelmi forgalomba sem kerülhet. Emellett reklámkampánnyal segítjük a termelőket, ez lehetővé teszi, hogy a fogyasztók közvetlenül értesüljenek a dinnyéről, és más termékeket, paprikát, paradicsomot és almát is be fogunk ebbe a kampányba vonni.
Az egyik áruházlánc azt is vállalta, hogy külföldön is értékesíti a magyar dinnyét. A tervek szerint 3 millió kiló dinnyét szállítanak majd a szlovák, a cseh és a lengyel boltjaikba.
Többet esznek, de kevesebbet tojnak a tyúkok, amióta új, nagyobb ketrecekben tartják őket, ezt mondják a tenyésztők. Ezért még a tojás is drágább. A ketrecek cseréjét az Unió még 1999-ben elfogadott rendeletet tette kötelezővé idén januártól. Előírták, hogy a szárnyasoknak nagyobb mozgásteret kell biztosítani, ezen kívül szükségük van például ülőrúdra és homokozóra is.
Többet esznek, meg kevesebbet tojnak egy kicsit.
Hiába tartják luxus körülmények között a tyúkokat, mégis kevesebbet tojnak. Egy 1999-ben meghozott uniós rendelet miatt január 1-től csak úgynevezett feljavított ketrecekben lehet tartani a tojószárnyasokat. Ezekben kötelező például az elsötétített tojófészek, az ülőrúd és a homokozó is. Nagyobb hely jut ugyan egy-egy tyúknak, viszont 4-5 szárnyas helyett most csak nem 50 van egy ketrecben.
Az elhullás is nagyobb nyilván, mert ugye többet foglalkoznak egymással, tehát kicsit idegesebb a légkör, hogy úgy mondjam. És nyilván még ami a gazdasági szempontból fontos, hogy magasabb az energiafelhasználás is, hiszen ezeket az eszközöket működtetni is kell.
Emiatt legalább 2 forinttal került többe egy tojás, de nem csak itt, hanem az Unió más országaiban is emelkedett az ára az új ketrecek miatt. Például az osztrákoknál is drágább a tojás. Itt már 2006-ban kötelezővé tették a nagyobb, extrákkal felszerelt ketreceket. Ezekben azonban drágább tartani a tyúkokat. Többet esznek, mint korábban, mert az kell a sok mozgáshoz, emiatt kevesebbet tojnak, de a tojásokat drágábban tudjuk eladni, mondja az üzem tulajdonosa. A magyar tojástermelők 70%-a január 1-ig felújította a telepeket, és már csak 1 millió szárnyas maradt régi ketrecekben. A végső türelmi idő néhány nap múlva, július 31-én lejár, addigra egyetlen tyúk sem maradhat régi ketrecekben.
30 napra előzetes letartóztatásba helyezte a Győri Városi Bíróság azt a férfit, akit egy 4 gyermekes anya meggyilkolásával gyanúsítanak. Az indokok között említették, a bűncselekmény kiemelkedően súlyos volt, tehát valamint azt, hogy a feltételezett tettest menekülés közben fogták el, így fennállt a szökés veszélye. A férfit Vácon vették őrizetbe, miután a gyanú szerint megölte volt élettársát. A 42 éves asszonyra szombaton saját lakásában találtak rá. A gyanúsított beismerte a gyilkosságot.
Meghalt az a 3 éves kisgyerek, aki még június végén esett bele a földesi strand egyik medencéjébe. Az úszómester kihúzta a vízből és a helyszínen újraélesztette. A kislányt a Debreceni Egyetem orvos és egészségtudományi centrumába szállították, ahol 20 napig küzdöttek az életért, de július 10-én meghalt. A rendőrség szerint felvetődött a bűncselekmény gyanúja, ezért foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indítottak.
Porig égett egy panzió éjjel a 4-es út mellett Nyíregyháza és Újfehértó között. 13 tűzoltóautó 50 tűzoltóval vonult ki, miután a legmagasabb riasztási fokozatot kapták. A tűzből több gázpalackot is kihoztak. A szálló vendégek nem voltak az épületben, és már az étterem is bezárt, így senki sem sérült meg. Az oltás idejére a 4-es út egy szakaszát le kellett zárni.
Tűz volt tegnap késő este a 3-as metró vonalán. A BKV szerint egy lángra kapott újság okozta a tüzet. A Metróért Egyesület azonban azt mondja, a tűz azért keletkezhetett, mert a pálya koszos, olajos és elhanyagolt. Ezzel az egyik BKV-s szakszervezet is egyetért. Ők úgy tudják, a BKV idén 15 km pályát cserél ki, de ezt is használtra, a síneket a MÁV-tól veszik. A szakszervezet szerint ez pénzkidobás.
A tűz a 3-as metró Deák téri állomásához közel az alagútban volt. A híradó birtokába került fotók már az oltás után készültek, a tűzben senki sem sérült meg. A BKV közleménye szerint a húzat egy újságot a sínek közötti elektromos vezetékre fújt, amitől az begyulladt. A Metróért Egyesület szerint a tűz azért is keletkezhetett, mert a pálya koszos és elhanyagolt.
A 3-as vonal teljes hosszába a pályán azt lehet tapasztalni, hogy mindenütt olajszennyeződés, olajsár van. Ennek az az oka, hogy az előregedett járműpark több szerkezeti eleméből is folyik az olaj menet közben.
A hármas metró vonalán még májusban több szakaszon 20 kilométeres sebességkorlátozást vezettek be, mert a sínek előregettek és rossz állapotban vannak. Nemrég kicseréltek egy 600 méteres szakaszt, de az egyik BKV-s szakszervezet szerint az egész pályát fel kellene újítani. Ők úgy tudják, idén még 15 kilométernyi sínt fektetnek le, de ezek is használtak, amiket a MÁV-tól vesznek.
Ez csak egy tűzoltás. Ha lesz egy felújítás, újra fel kell szedni a síneket, most beszerzéseket ki kell tenni, gyakorlatilag kidobtunk egy csomó pénzt.
A teljes vonal felújítása a szakszervezet számításai szerint több 10 milliárd forintba kerülne. A főváros egy hete mutatta be az új Alstom metrókocsikat, ezek csak a kettes vonalon közlekednek majd. Az itt felszabaduló, még jobb állapotú szerelvényeket pedig átviszik a hármas metróba. Csak hogy ezek átlag életkora is nagyjából 30 év.
Megrendült a bizalma a román kormányban az Európai Bizottságnak. A testület mai ülésén aggasztónak találta az elmúlt hetek politikai folyamatait, és egyhangúan úgy döntött, nem szünteti meg a román igazságszolgáltatás felülvizsgálatát. Ez pedig Románia schengeni csatlakozásának elhalasztását jelentheti. Brüsszel legközelebb az év végén értékeli a román igazságügyi és korrupcióellenes intézkedéseket.
Events in Romania have shaken our trust.
A romániai események megrendítették a bizalmunkat, mondta a bizottsági ülés után a testület elnöke. José Manuel Barroso szokatlanul kemény szavakkal bírálta a bukaresti kormány intézkedéseit, szerinte ezek kétségbe vonják a román kormány elkötelezettségét a jogállamiság iránt. Nem lehet bírókat megfélemlíteni, a politikának nem tetsző ítéleteket megtorolni, az alkotmánybíróság jogkörét egyik napról a másikra megváltoztatni, tolmácsolta a bizottság véleményét Barroso. Az Európai Bizottság üdvözölte a román kormány együttműködési készségét és ígéretét a hibák kijavítására, de ennek ellenére továbbra is szigorúan ellenőrzik a román igazságszolgáltatás működését. Románia visszalépett a szakadék szélétől, de nem mondhatjuk, hogy az út végére ért. A vállalásokat végre is kell hajtani. Ez az ország, a román emberek érdeke is, mondta az Európai Bizottság elnöke. A bizottság elmarasztaló döntése azt is jelenti, szinte kizárt, hogy Románia még ebben az évben beléphessen a schengeni zónába, és ezzel megszűnjön a határellenőrzés Magyarország és Románia között.
Hárman meghaltak, több mint 20-an megsebesültek, amikor robbantás történt Bulgáriában egy izraeli turistákat szállító buszon. Az eddigi információk szerint a Fekete-tenger partján található Burgaszban a robbantást feltehetően egy öngyilkos merénylő követte el. A tragédia a burgaszi repülőtéren történt, ezért azt lezárták, az érkező járatokat átirányították. Izraelben válságstáb alakult a merénylet miatt. Az év elején az izraeli titkosszolgálat már figyelmeztette Bulgáriát egy lehetséges merényletre, és azt kérték, szigorítsák a biztonsági intézkedéseket.
Több magasrangú állami vezető tölt meg egy öngyilkos merénylő Szíriában, köztük az elnök Bashar al-Assad sógorát. A merényletet az elnök egyik testőre hajtotta végre egy egyébként szigorúan őrzött kormányzati épületben. Közben egyre súlyosabb harcok dúlnak a fővárosban, a felkelők már a biztonsági szolgálat egyik épületét támadják.
A merénylet a heves damaszkuszi harcok negyedik napján történt. A felkelők általános támadás alá vették a fővárost, és még soha nem kerültek ennyire közel az Assad család és a hatalmi elit központjához. Az öngyilkos akciót a Nemzetbiztonsági Hivatal szigorúan védett épületénél hajtották végre. Az biztos, hogy életét vesztette a védelmi miniszteren kívül Bashar al-Assad elnök sógora, a katonai hírszerzés főnöke. A merényletet egy szíriai lázadó iszlamista csoport vállalta magára. Az öngyilkos merénylő az államfő belső körének egyik testőre volt. Azt nem tudni, hogy a támadás pillanatában ott tartózkodott-e Bashar al-Assad elnök. Eközben a világ vezető politikusai folyamatosan a szíriai helyzet lehetséges megoldásáról tárgyalnak. Ban Ki-moon ENSZ főtitkár Pekingben, a török miniszterelnök pedig Moszkvában egyeztetett. Törökországnak egyre nagyobb gondot okoz a menekültek ellátása. A harcokban eddig rengeteg civil vesztette életét, és egyre több menekült érkezik az országba. Most körülbelül 40 ezeren lehetnek, mondta a török államfő. A 15 tagú NSBT ma szavaz arról, hogy a világszervezet megfigyelői további 45 napot maradhassanak Szíriában. Ezt Kína és Oroszország is támogatja. Azt a javaslatot azonban továbbra is megvétózzák, amely külső katonai lépésre adna felhatalmazást.
Szendvicsekbe rejtett tűket találtak az amerikai Delta légitársaság 4 járatán, amelyek a Hollandiából az Egyesült Államokba repültek. Az ügyben indult vizsgálatba az FBI-t is bevonták. Egyelőre nem tudják, hogy ki és miért rakta a tűket a szendvicsekbe.
A hollandiai Amsterdamból az Egyesült Államok beli Minneapolisba tartó Delta járaton felszolgált szendvicsben találta a tűt az egyik utas. Már a második harapásnál éreztem, hogy valami beleállt a szájpadlásomba. Először azt gondoltam, hogy egy fogpiszkáló, amit a klub szendvicsbe szoktak beleszúrni. Amikor nagy fájdalmak közepette sikerült végre kihúznom, akkor láttam, hogy valójában egy tű. Varrótűre hasonlított, de mindkét vége szúrós volt, mesélte a férfi. Az amerikai légitársaság az eset után az összes járatán átvizsgálta az ételeket. Legnagyobb megdöbbenésükre 4 másik szendvicsben is tűt találtak. Ráadásul mindegyiket a Hollandiából az Egyesült Államokba tartó járatokon. Nagyon komolyan vesszük ezt az ügyet. A nyomozóink már vizsgálják, hogy ki és hogyan tette a szúrós eszközöket az ételekbe, mondta a holland királyi katonai rendőrség szóvivője. A holland hatóságokon kívül a szendvicseket készítő étterem is belső vizsgálatot indított, és az FBI is nyomoz az ügyben.
Krokodilt láttak a hármas körös egyik holtágában Gyoma Endrőt közelében. Már ha igaz. A helyiek többsége ugyanis nem hisz a pletykáknak, és a polgármester szerint is csupán a horgászok és a fürdőzők közötti ellentét áll a háttérben.
Most csendes a víz a körös holtágában Gyoma Endrődnél. Az elmúlt napokban azonban állítólag többen krokodilt láttak itt. Az állatot lefotóznia még senkinek sem sikerült, de a környéken már mindenki hallotta a hírt. Van, aki úgy tudja, már el is kapták.
Hát én annyit hallottam róla, hogy van állítólag a bónomzukban, de hogy mi történt vele, mi nem, azt mondják, hogy megfogták. Hát mi igaz belőle, ezt nem tudom.
Mások szerint csak egy jól kitalált réfáról van szó.
Én azt gondolom, hogy nem, a nyírségben is láttak már mit is, gepárdot vagy leopárdot, úgyhogy ez egy nagy marhaság szerint.
A polgármester úgy tudja, először egy horgász kezdte terjeszteni a hírt. A háttérben pedig valószínűleg a horgászok és a fürdőzők közti vita állhat. A strandolók ugyanis zavarják a horgászokat, és a krokodilos álhírrel próbálhatták távol tartani őket a víztől.
A holtágak egyesületi kezelésben vannak, és én azt tapasztalom, hogy nagyon nagy az érdekellentét a fürdőzők és a horgászok között. Lehet, hogy ezt egy horgász lopta fel ezt a témát, úgy gondolta, hogy kevesebben zavarják az ő horgászatát.
Az üggyel kapcsolatban felkerestük a Bónomzugi Horgász Egyesület elnökét, aki azonban nem kíván nyilatkozni. Kamerán kívül elmondta, feltételezhetően csupán egy rémhírről van szó. A Balaton-Szárszói Krokodil Állatkert vezetője szerint egyébként képtelenség, hogy Magyarországon krokodil éljen szabadon, mert nem bírják az itteni éghajlatot. Pécsi Tibor szerint esetleg egy vidrát nézhettek krokodilnak a horgászok, ha valóban láttak valamit.
Megkezdődött a Hegyalja Fesztivál Tokajban. Az Észak-Magyarországi régió legnagyobb ifjúsági fesztiváljára idén legalább 80 ezer fiatalt várnak. A zene mellett kiemelt szerepet kap a környezetvédelem, hiszen a fesztivált 13 évvel ezelőtt a tiszai cián katasztrófa emlékére szervezték meg.
A fesztivál színpadokon még csak az előkészületek folytak kora délután. 5 nap alatt több mint 100 fellépő szórakoztatja a közönséget. A legtöbben a magyar előadókat várják.
Inkább a magyar együtteseket részesítsük előnyben, így például a Ródra megyünk, Quimbire, Kiscsillag.
Én a magyar borokat részesítem messze előnyben, inkább a magyar fellépőket, és utána jöhetnek a külföldiek, persze még a bor után.
Az egész fesztivál a környezettudatos gondolkodásra épül. Az elmosható betétdíjas pohár bevezetésével például kevesebb lesz a szemét.
A Hegyalja Fesztivál annak idején a tiszai cianszennyezés miatt indult el, tehát ez alapvetően meghatározza azt, hogy egy környezettudatos gondolkodású és erősen civil töltetű fesztivál vagyunk. Másodszorban pedig hát itt vagyunk a világörökség részében.
Egészen vasárnap délig tart a Hegyalja Fesztivál. Idén rekordot dönthet a látogatók száma, legalább 80 ezer embert várnak ide. Idén már nem csak az Észak-Magyarországi régióból érkeznek sokan, hanem Észak-Erdélyből, sőt a közeli felvidékről, Kassáról is. Az MTI Hírcentrumot Enbíró Liza tudósította Tokajból.
Híradó után sport, Mezei Dániel, aztán kapnak hideget, meleget az időjárás jelentésben.
Krokodil viszont nem lesz 8:45-től, ellenben párizsi helyszínelők, igen, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A szokásaink azok nincsenek is szokásaink, csak a tévénézés van nekünk gyakorlatilag.
Sok csatornán van.
Persze, mindegyikbe bele tudom folytani a szót.
A nagy távirányítóval.
Minél több csatornán van, annál kevesebbet nézek. Hol ide, hol oda kapcsolunk, az nagyon fontos.
De az érzet, hogy nézhetnék többet is, nagyon nagy segítség nekem. Ahhoz, hogy elfogadjam a tényt, hogy csak kettőt nézek.
Tényleg senki nem ért semmit, ezzel szoktunk a legjobbat nevetni. Hát ez óriás.
Ne a pénzét dobja ki, hanem a felesleges csatornákat. Válassza csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Nem baj, hogy ilyen vidám voltam, meg hadartam. Sziasztok!
Utazzon ingyen a Hungaroringre. Váltson jegyet a futamnapjára mindössze 9990 forintért. A belépővel vasárnap egész nap, azaz 0-tól 24 óráig ingyen igénybe veheti a MÁV és Volán buszjáratokat, a BKK metróit és az Árpád hídtól Mogyoródig közlekedő buszjáratot. A jegyeket megveheti az Osterman Forma 1 Kft-nél, az ország összes e-busz irodájában és az osterman.hu weboldalon. Utazzon ingyen a Formula 1 Eni Magyar Nagydíjra.
Imádok nevetni, de mióta műfogsót viselek, sokkal óvatosabb lettem. Nevetés közben mindig attól tartottam, hogy a fogsorom meglazul. Végül a férjem megkérdezte, hová lett a lány, aki mindig felszabadultan nevetett.
A korregát javaslom akkor is, ha a műfogsor jól illeszkedik, mivel erős tartás biztosít akár 12 órán át.
A korregát most már rendszeresen használom, a férjem ismét nevető lánynak hív.
Ha nyaralás, akkor irány Hajdúszoboszló. Világhírű gyógyvíz, mediterrán tengerpart, színes programok. Az Aquapark izgalmas kalancsúzdái és az Aquapalace vízipalota kihagyhatatlan élményeket nyújt az egész családnak Európa legnagyobb fürdőparadicsomában. Téged is vár a Hungaroszpa Hajdúszoboszló.